Kedves hallgatóink, Karácsony Tibor atya imádságról szóló katekézisének negyedik részét hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai katekézisünkben, az imádság teréről fogunk beszélni. Beszéltünk eddig az összeszedettségről. Tudjuk, hogy az összeszedettség által létrejön az imádság nyitott légköre, a belső tér. Tulajdonképpen helytelen a megnevezés, mert ez sem kívül nem található, sem belül, hanem a lélekben. És nem egyszerűen a lélekben, ott, ahol a gondolkodás képei, az akarat szándékai keletkeznek, hanem a Szentlélekben. Nem is magától keletkezik ez a tér, mint a fizikai tér, melyben a dolgok elhelyezkednek, vagy a tudattere, melyben az elképzelések létrejönnek, hanem ez a tér kizárólag Istennel kapcsolatban jön létre. Arra a térre hasonlít, amely két ember közt keletkezik. Ha valódi én-te kapcsolatba kerülnek egymással. Keletkezhet ez a kölcsönös fegyelem, tisztelet vagy szeretet által, s éppen annyira tágas vagy mély, mint amilyenek ezek az érzések. Hogy Isten eljött, ennél az embernél van, szeretettel felé fordul. És hogy az ember Isten előtt van, s hitben fordul hozzá, mindez hozza létre ezt a szent teret. Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy összeszedettség által létrejön a belső nyitottság. S mihelyt ez megjelenik, az imádkozó ember így szólhat, jelen van az Isten, itt van az Isten. De ez az először, meg aztán csak a mi gondolkodásunkban válik szét. A valóságban az önmagunk összeszedése, a szent tér megnyitása, Isten jelenléte, az embernek Isten elé állása, egy összefüggő egészet képeznek. Igen, az ember csak azért képes önmagát összeszedni, mert Isten felé fordul. Csak azért képes szent értelemben így szólni, itt vagyok Uram, mert Isten őt megbecsülve jelen van és helyet ad neki. Az Úr az, aki jövetele által eleven teret teremt, amelyet az ember összeszedettsége révén tud felfedezni, és ha összeszedett, akkor benne meg tud állni. Isten az, aki meghatározza azt a szent helyet, ahová az ember tartozik, ahol önmagát és a világot a maga valódiságában megtalálja, ahol őt megszólítja valaki, s ő válaszol. Ezt az egészet azonban jól át kell gondolnunk, hogy ne zavarodjunk össze. Összeszedettségünk célja az, hogy mondhassuk, az élő, szent Isten van itt jelen, akiről a kinyilatkoztatás beszél. És itt vagyok én is. Én azonban nem csak a bizonytalanok, mindennapok bizonytalan értelmében, mint az a zavaros valaki, aki otthon az asztalhoz ül, vagy a városban rohan az utcákon, vagy végzi munkáját az irodában, hanem valóban én. Én, aki felelős vagyok egész létezésemért. Teljes nyomorúságban, de mégis az egyetlen, pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető, akit Isten gondolt el a teremtésben, és akire igaz a mondás, Isten és a lelkem, semmi más a világon. Ez az én csak Isten előtt ébred életre. De Isten előtt felébred az is, amit ő ajándékoz az embernek, hogy képes legyen válaszolni az Isten hívására, a hit mélysége. Az ember nem csak erőinek különféle felhasználásából él, hanem eleven létének különféle lényegi rétegeiből. Egy közömbös kérdésre adott válasz hivatásának valamely komoly nehézségéből adódó gond, megrendültség vagy műalkotás láttán, vagy egy szeretett személy iránti hűség, mind a léleknek a hétköznapinál mélyebb területeiről jönnek. Ezeket a területeket nem lehet tetszés szerint mozgásba hozni, csak annak a jelenségnek hatására ébrednek fel, amelyre irányulnak. Egyesek nem is tudják, hogy mi él bennük és mire képesek, amíg egyszer őket meg nem szólítja az Úr. Így van ez a hit mélységével kapcsolatban is. Válaszol a dolgok mögött rejtőző titkokra, az események rejtett éltermére. Mindarra, ami csak van a Földön, de arra is, ami nem e világról való, hanem a teremtő és uralkodó Istennek az állandó önközlése. Az ő érintése ébreszt, az ő hivatása vezet, hogy őt magát megtaláljuk, és ez maga a vallás. Ez azonban bizonytalan, zavaros és csalódásokkal teli mindaddig, amíg Isten kifejezetten meg nem szólal. Először követei által, majd fia Jézus Krisztus által. S ha az ember bízik, valóban Istenhez jut. Ez történik az igazi imádságban. A Szenttel állunk szemben. Bensőnkben nem csak valami általános vallásos érzés ébredezik, hanem újjászületett mélység alakul ki. Isten gyermekének a kegyelem által újjáalkotott szíve. Ebben a térben emelkedik ki Isten valósága. Előfordulhat, hogy az ember közvetlenül megérzi ezt. Eláraszt minket Isten közelsége, megrendít hatalma. Az imádság hatalmas belső titkát csak ekkor tapasztalhatjuk meg, és ezt tisztelettel kell fogadnunk, és jól kell őriznünk. Gyakran azonban, sőt legtöbbször nem így történik, hanem mindig minden csöndes marad. Isten, akiről az imádkozó azt állította, hogy itt van, sötétben rejtőzik és hallgat, ilyenkor a hitnek kell hordoznia az imádságot, tovább menni és kitartani a néma sötétségben. Az összeszedettség állapotában így szól az imádkozó, Isten itt van, és itt vagyok én is. Ha ezt valóban végig gondolja, nagyon fontos tényt állapíthat meg. Észreveheti, hogy a két mondatban itt van Isten, és itt vagyok én is, a van igének jelentései különbözőek. A hétköznapi életben is találunk hasonló példákat. Például valaki megkérdezi, mi van ebben a szobában, és én így felelek, a szoba közepén egy asztal áll, az ablakban rózsa virágzik, a szőnyegen egy kutya fekszik, és előttem ül a barátom. Ekkor mindezekről a dolgokról és élőlényekről azt állítottam, hogy a szobában vannak, de nem egyforma módon. Az élő, növekvő növény több, és ebben az esetben más, mint az asztal. Fokozottabban és új módon van jelen a kutya, amely megismer engem, válaszol hívásomra. De hatalmasabban is megint újabb módon van jelen az ember, akinek szabadsága és méltósága van, aki képes megismerni és szeretni. És az emberek a jelenlét különféleségével rendelkeznek. Bejön a szobába valaki, és ott van. De csak úgy, hogy körülötte járkálunk. Egy másik arra kényszerít, hogy beszédét vegyük figyelembe, és egy harmadik már a puszta jelenlétével az egész társaság középpontja lesz. Mindez egy általános igazságra hívja fel a figyelmünket. Isten oly módon van jelen, ahogy senki és semmi más nem képes jelen lenni. Ő önmagából és önmaga által létezik. Ezért ő egyedül a tulajdonképpen és lényegi létező. Az írás ezt úgy fejezi ki, hogy Úrnak nevezi őt. Nem azért Úr, mert hatalma van a dolgok felett, hanem Úr önmagában, lényegénél fogva, uralkodó módon létező. Én azonban nem önmagamból és önmagam által vagyok, hanem ő általa. Nem az én lényegemből eredendően, hanem az ő kegyelméből vagyok, az ő létezéséből részesedve. Az ő létezése és az én létezésem közt alapjában véve nem állhat kötőszó. Értelmetlen az ilyen mondat, hogy Isten és én vagyunk. Ha komolyan akarnám ezt állítani, akkor szemtelenek lennénk. Az én létezésem másképp viszonylik Isten létezéséhez. mint egyik teremtmény létezése a másikéhoz. Én csak előtte és általa vagyok képes létezni. Ha összeszedettségünk becsületes, akkor fokozatosan megértjük ezt az igazságot. Nagyon fontos dolgot tanultunk meg, ha megértettük, hogy Isten előtt vagyunk, és csak előtte, de valóban ő előtte. És ez valami nagyszerű dolog. Megrettent minket, de egyúttal nagyon boldoggá is tesz. És majd látni fogjuk, hogy erre válaszol az imádság egyik alapvető mozzanata, és pedig az imádás. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is a Mária. Kedves hallgatók, ki is hát ez az Isten, aki felé az összeszedettségben lévő ember fordul, és aki felé ezért képes irányulni, mert ő maga adja meg erre a lehetőséget? Nem csak a mindenütt tevékenykedő kimondhatatlan, a lét titka, a világős eredete vagy más, ahogyan általában azt a meghatározatlant kifejezik, amelyről oly gyakran beszélnek. Mindez igaz, és mindez valóban Istenhez tartozik. De mindez csak hasonló ahhoz a fuvallathoz, amely tőle jön. A rezdüléshez, amellyel áthatja a földet. Isten maga többennél. nem csupán értelem, és nem is csak egy idea, fogalom, hanem ő a valóság. Nem csak a világ mélysége, középpontja vagy csúcsa, hanem önmagában létező lény. Nem csupán hatalmasság, hanem ő önmagában. Mindenfajta kinyilatkoztatás kezdete és vége abban a tanúságtételben van, hogy Isten ő maga. Teljességgel ő, amikor a Horeb hegyén követének kinyilatkoztatja önmagát. S amikor a követ a titokzatos jelenség nevét kérdezi, ő így válaszol, én vagyok, aki vagyok. Ebben az ünnepélyes pillanatban Isten félretesz minden egyéb olyan megjelölést, mint például a hatalmas, igazságos, és úgy oly módon nevezi meg magát, ahogyan ő létezik. Önmagából, önmagában, önmagának elegendően, önmagától való úrként, szabadon, és mint aki egyedül önmagának tartozik felelősséggel. Ez az önmagától való dicsőség az ő lényege. Isten ő maga, Isten személy. És nem csak a leghatalmasabb, legnemesebb, legtisztább, hanem egyszerűen a személy. Amikor Isten valóságáról volt szó, akkor azt mondtam, hogy ő oly módon létezik, hogy véges valóság nem hasonlítható össze vele. Isten egyszerűen van, az ember pedig csak általa és előtte létezik. Megfelel az igazságnak, ha azt mondjuk, Isten személy önmaga által, az ember pedig csak annyiban személy, amennyiben Isten őt megszólítja. Ha valaki közvetlen mély átéléssel őnek mond valakit, akkor valószínűleg arra a másik emberre gondol, aki hozzá a legközelebb áll. Neki a legdrágább. De ha ezt a szót spontán módon emberi mi voltának legmélyéről mondja ki, akkor Istent érti rajta, még akkor is, ha közvetlenül nem ő rá gondol. És ha az ember lelke legmélyéből a tágas létbe feltör a te szólítása, Istent hívja ilyenkor. Ehhez az Istenhez irányul imádságunk. Ennek a kapcsolatnak az ábrázolására egy nagyon szép kifejezést használ a Szentírás, amikor Isten arcáról beszél. Tulajdonképpen hasonlatról van szó, mert Istennek nincs arca, mint nekünk. Neki ugyanis nincsen teste. Egyedül csak az ember, az Isten képmása, az egész ember és nem csak a lélek, és így azután mindaz, ami lényegileg az emberhez tartozik, Istenről is hírt ad. Minden emberi fogalmat felülmúló módon Istenben is megvan az, ami az ember számára az arc. Ez az arc ott van a térben, a dolgok között, azt fejezi ki, hogy kialakítja a tárgyak és erők egységét, a minták és a formák rendjét. Megvan a joga és felelőssége hozzá, hogy építsen és fejlődjék, harcoljon és hódítson. Isten arca azt jelenti, hogy Isten képes arra, hogy benső életét az ember irányítsa, feléje forduljon, jóságosan vagy ellenségesen, szeretettel vagy gyűlölettel vele legyen. Ez az igazság fejeződik ki sokféle szólásmondás módban, amikor például azt mondják, az ember sorsa homlokára van írva, vagy veszély tükröződik a szemében, vagy rámosolyog a másikra, és hasonló mondásokban. Az arc a személynek és szabadságának a kifejeződése. Kifejezése annak, hogy észreveszi a szemben jövőt, felfogja a másik személy magatartását. Mindez megvan Istenben is, de minden elképzelést felülmúló módon. Azt mondja az írás, ragyogtassa ránk az Úr az ő orcáját, vagy fordítsa az Úr arcát azok ellen, akik gonoszságot cselekszenek. Ahol újból másképpen találkozunk a közeledő zivatar képével, vagy más helyen az igaz az Úr szín előtt jár. Tehát az imádság első lépése, hogy összeszedjük önmagunkat. A második, Isten valóságának a tudatosítása és teremtettségünk tényének belső átélése. A harmadik, hogy keressük az ő szent arcát. Az imádkozó ember azon fáradozik, hogy megértse, Isten nem csupán a mindenek felett uralkodó, hanem ő az imában felé fordulók számára az élő te. Isten az, aki ismer engem és gondol rám, nem névtelenként a számtalan ember között, hanem csak én rám. személyiségem egyedül valóságában és pótolhatatlanságában. Bár semmi vagyok előtte, mégis úgy tetszett neki, hogy megszólítson engem, magához vonjon, amikor négy szem közt vagyok vele. A szeretetnek ebben a titkában fordul Isten felé az imádkozó ember. Mindezeket a dolgokat tartalmazza a kifejezés, hogy keresse az ember Isten arcát. De lehetne azt is mondani, és az egy újabb titok, hogy keresse Isten szívét. Ez nem könnyű. Ha imádkozni kezdek, körülvesznek környezetem tárgyai, gondolataim, érzéseim kavarognak bensőmben, de különben nagy űr vesz körül. A hit ugyanazt mondja, hogy Isten itt van, de világos tudatossággal ritkán érzem ezt. Noha ő mindenütt jelen van, mégis, ha szabad így kifejezni, mindig a másik oldalon, az elrejtettségben, és ebben kell hinnem őt. Az elrejtezettségben, a sötétségben és ürességben kell hinnem az ő felén forduló arcát. Megkeresnem engem ismerő szívét, és imádságomat felé irányítani. Az ő hívó szavának belső hangját kell megtalálnom, s ha elveszne, újra megkeresnem. Mert ez állandóan előfordul. Újból és újból visszacsúszik az imádság egy csupán önmagunkkal folytatott beszélgetésbe, sőt, akár csak üres szavak áradatába. Hogy a beszéd megszólítássá váljék, az önmagunkkal folytatott beszélgetés párbeszéddé, ez a tulajdonképpeni előkészület, az imádság újra és újra megvalósuló helyreállítása. Isten arca előtt nyeri el az ember saját valódi arcát is. Az ember arca nem valami kész dolog. A látható vonások csak a külszint alkotják. Belőlük indulunk a mélység felé, a belső formához, a lélek jellegéhez, az érzület tisztaságához és határozottságához, a szív belsőségességéhez. Általában az ember csak egy külső állarccal rendelkezik. Hogy milyen élő lehet egy arc, azt megtapasztalhatjuk, ha látunk egy arcot átalakulni egy beszélgetés folyamán, vagy egy találkozás alkalmával, mely fontos neki. Az arc rögtön megnyílik, és érezzük, hogy komolyan a bensejéből jön a változás. Ezek ugyan természetes dolgok, de mégis a természet fölöttire utalnak. Az embernek egyáltalán nincs meg az az arca, mely Isten előtt számít, mert ezt tőle magától fogja megkapni. Ha hozzá beszélek, ha őt szólítom meg, valójában leszek valaki. Azaz én magam, akit ő elgondolt, megteremtett és megváltott. Ez az arc az imában születik meg, ott formálódik ki, és abban is szilárdul meg. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, majd megnézzük a következő katekézisünkben az imádságnak a külső rendje, az mit jelent, és utána majd, ha marad idő, akkor megnézzük az Isten jelenlétét és az összeszedettséget az imában.
Kedves hallgatóink, Karácsony Tibor atya imádságról szóló katekézisének negyedik részét hallották. A katekézis folytatása holnap 16 órakor lesz hallható. Mária Rádió.
Hírpercek.
A pápa megáldotta Mária megcsonkított szobrát az iraki Erbilben.